miért nem lát sehol senkit, amikor égnek a lámpák. Csupán három pasast és egy csajt vélt felfedezni az egyik beugróban. Éppen csak felvillant előtte egy sezlony képe, azok is aludtak a fekvőhelyükre borulva. Néhány hatalmas lépéssel a Martha Millert rejtő szoba ajtajánál termett és bekukucskált rajta. Az ajtószárnyak tárva nyitva álltak, amiből Kevin arra következtetett, hogy amióta elrohant, járt valaki Martánál. Alig ha lepődött volna meg, ha azt tapasztalja, hogy Martha Miller nincs egyedül. Tisztában volt vele, hogy akik odalent járják az álom lebegő útjait, többségükben piások és narkósok, azoktól pedig mindenki telik. Még az is, hogy ráfeküdjenek egy részeg nőre. Martha Miller azonban egyedül feküdt az ágyán, ruhátlanul és szemérmetlen pózban. A hátán feküdt, széttárva karját, lábát. Mintha csak hívogatta volna az arra járót, hogy gyere, édes, búj ide hozzám, vesd le a ruhádat a gátlásaiddal együtt. Kevin Wallace-t hány inger gyötörte. Nem is nézett többé rá, mégis az agyába vésődött, hogy Martha egyetlen ruhadarabja, amelyet a testén viselt, egy kis párna. A nyakát takarta el, mint nagyra nőtt medál. Kevin kinyújtotta a kezét, és végiglapogatta a karnist. Csak egyetlen pillanatra futott át a rémület a gerincén, hogy mi lesz, ha nem találja ott. Ha már megfújta valaki, azok, akik kinyitották a szoba ajtaját, de aztán egy csapásra megkönnyebbült, amikor megérezte új begyein a koponya sima felületét. – Csak hogy megvagy! – suttogta maga elé. – A francba is, csak hogy megvagy! Kissé felemelkedett, hogy jobban hozzáférje. Nem szerette volna, ha véletlenül meglöki, és a koponya lehullik a padlóra. Talán még a szundikálók is magukhoz térnének az egetverő csattanásra. És mégis meglökte. Maga sem értette, hogyan történhetett, hiszen nem csúszott meg, nem is tört rá szédülés, mint akkor, amikor egyszer zsákolás közben túl hirtelen rántotta fel a fejét örömében, és mégis. A koponya kiperdült az ujjai alól, és lepottyant a parkettára. Kevin Wallace majdnem összecsinálta magát rémületében. Szerencsére nem mozdult odalent senki. Wallace titkot morzsolt szét a fogai között, és lehajolt, hogy megkeresse az engedetlen tárgyat. Csak remélni merte, hogy nem gurult be az ágy alá. Nem gurult be. Szeretnivaló kiskutyaként hevert a lába mellett, talán már gazdájának tekintette a kosarast. Wallace lehajolt érte, a markába szorította, készen rá, hogy belesüllyesse a táskájába. Ebben a pillanatban valami nyúlósat és ragadósat érzett a gömbölyű tárgyon. Csak kevéske fény szűrődött be a zsalú résein át odakintről, Wallace-nek pedig eszébe sem jutott villany gyújtani. Hogy is ne, hogy felébredjenek a piások. A következő pillanatban aztán majdhogy nem elájult az undortól. Jóságos Isten, ez hányás! Nem érzi a szagát, pedig biztosan az. Ez a részeges ribanc kikészült és idehányt az ágy mellé. Amilyen szerencséje van, ezen az estén természetesen beleejtette a koponyát, és most összekente vele a kezét. Érezte, hogy hideg verejték veri ki a homlokát. Uramisten, a végén még játszani sem tud. Kikészül a gyomra, és akkor annyi. Edzője újra meglebegteti előtte a szerződésbontás lehetőségét, mint akkor Alabamában, amikor az a férjes asszony... Odakint kékes szürke fény villant fel, talán egy közeledő autó fényszórója. A fény bepréselte magát két redőncsík között, és a koponyára esett. Kevin Wallace eltátotta a száját, és majdhogy nem elejtette a zsákmányát. Az, amit hányásnak gondolt, vörös volt, mint a kecsep. Ekkor már nem gondolkodott, hanem ösztönösen cselekedett. Martha Miller fölé hajolt, és megérintette a lábát. Hideg volt az, jóval hidegebb, mint amilyen egy alvó lány lába lenni szokott. Hidegebb, mint amilyen egy élő lány lába lenni szokott. Egércincogásszerű nyögés hagyta el a torkát, és elrántotta a párnát Martha Miller nyaka elől. Aztán az egércincogás is elhalt az ajkán, amikor megpillantotta a hatalmas, a lány egész nyakát átszelő vízszintes vágást. A vágás fekete volt, mintha Martha Millernek nem csak a bőre, hanem a vére is fekete lett volna. Kevin Wallace legszívesebben felüvöltött volna, mint téli éjszakákon az éhes farkasok, szerencsére azonban egy láthatatlan kéz megszorította a torkát. Megölték, megölték, megölték! Dobolta a szíve egyre gyorsuló ritmusban. Martha Millert megölték. Megölték ezek a rohadt narkósok, ő pedig itt van a halott mellett, és elkapják, elkapják, elkapják. Már nem is volt egészen magánál, és nem is tudta, mit tesz. Kirántott egy zsebkendőt a zsebéből, ráterítette a ragadós koponyára, majd így együtt behajította őket a táskájába. Kivett még egy zsebkendőt a zakójából, és letörölgetett vele mindent, amit csak talált a szobában. Az ágylábát, a két széket, az ajtót, a karnist. Mindent. Csak ne maradjon új lenyomat, új lenyomat, új lenyomat, verte a szíve. Mert a sitten fogsz megrohadni, megrohadni, megrohadni. Amikor végzett, óvatosan kilopakodott az ajtón. A lakásban csend volt, nem hallatszott sem szuszogás, sem nyögdécselés. Csak akkor torpant meg, amikor a majomképű lányhoz ért. Minden sejtje azt ordította, hogy hagyja békén, húzzon a fenébe, hiszen nincs itt semmi keresni valója. Valami azonban nem engedte, hogy engedelmeskedjék. A lány fölé hajolt, és megrázta a vállát. A majomképű lány, aki szerette volna, ha magával viszi, megrándult, majd lassan csúszni kezdett lefelé. Kevin utána kapott, de már nem tudta megakadályozni, hogy le ne koppanjon a padlóra. Ahogy leesett és széttárta a karját, Kevin Wallace megértette, hogy a majomképű soha nem menekül már el erről a nyomortanyáról. Soha, soha, soha. Bár a testét elviszik és elégetik, a lelke mindörökké itt marad ajtótól ajtóig bolyongva. Hiába jönnek új lakók és töltik meg a szobákat vitával, kacagással, szerelemmel. Az ő lelke a múlt fogja marad, és ezerszer, milliószor átéli azt a pillanatot, amikor elvágták a torkát. Mert a majomképű lány is halott volt. Átvágott torokkal feküdt Kevin Wallace lábánál. Wallace átlépett rajta. Már nem törődött vele, hogy ott maradnak-e az új lenyomatai az ajtószárnyon. Keresett egy nyugodalmas sarkot, ahol kihányhatja magát. Amikor a kocsihoz lépett, már rendezettek voltak az arcvonásai.
– Széna vagy szalma? – kérdezte az indiai, előbújva az eső kabátja alól. – Megtaláltam.
– Meg – morogta Kevin.
– Szerencsére. Éppen idejében jött. Három autós banda is elhúzott mellettem. Kettővel nem volt baj. A harmadikból azonban azt kiabálta valaki, hogy itt egy taxi, gyújtsuk fel. Képzelheti, mit éltem át a köpenyem alatt. Még szerencse, hogy nem világítottak be a kocsiba.
Maga indiai, magát nem bántják.
Ezek? Fordította el az indító kulcsot a turbános. Ezek mindenkit bántanak. Ezeknek semmi sem szent. Ezek köpnek arra, hogy én honnan jöttem.
Azt mondja a reptérre?
Oda. Jó, messze van. Hánykor indul a gépe?
11-kor.
No, akkor fel a nyúlcipőket. Kapaszkodjon, kedves utas!
A taxi átviharzott a sötét utcákon. Kevin Wallace rövid számvetést végzett magában. Néhány perces összehasonlítás után megállapította, hogy ez a mai este életének eddig legszörnyűbb estéje. És ki tudja, hogy mikor ér majd véget. A többiek már a körmüket rágták az idegességtől, amikor Wallace végre felbukkant a várócsarnokba.
– Te jó Isten! – nyögött fel az edző. – Te jó Isten, Wallace! Hol a jó szentségben voltál idáig?
– Balhén volt – mondta tömören Wallace. A többiek érdeklődve gyülekeztek köré. Így együtt olyanok voltak, mintha jegenyefák hajoltak volna össze vihar idején. Ha nem mondta volna, is látszott rajta, hogy balhéja volt. Fehér volt a képe, mint a fal, remegett a keze, sőt, még a sporttáskája is remegett a kezében. Az edző, akinek olyan volt a szeme, mint az egerész ővé, és annyira ismerte a gyerekeit, mintha a sajátjai lettek volna, azonnal észrevette, hogy Kevin Wallace úgy be van szarva, mint még soha.
– Mi a hézak, Kevin? – kérdezte kissé felágaskodva, hogy a fiú vállára verhessen.